Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Kereken egy évszázada nincs már köztünk Szinyei Merse Pál, és hát ugye, ha kiejtjük a nevét, akkor a festményei beugranak remélhetőleg sokaknak, de az, hogy ő milyen ember volt, meg miért azt festette, amit festett, erről szerintem kevesebbet tudunk, de majd Katona Csaba történész beavat bennünket, a lila ruhás nő, vagy a majális, vagy a többi hasonló híres Szinyei Merse műkeletkezésének hátterébe. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát legalábbis kísérletet teszek rá erre a rövid időben.
No, de mit tudunk Szinyei Merse párról, akiről a gimnázium is van már elnevezve, tehát legalább a munkásság előtt tiszteleg az utókor M módon.
Ez nem is kérdés, és valójában az élete vége felé meg is kapta azt az elismerést, amit oly sok művész esetében el szoktam mondani, hogy az utókor ismerte föl nagyságát. Hát neki sem éppen ifjú korában, de azért még megérhette azt, hogy ünnepelt festő lett tényleg a élete utolsó éveiben. Ki volt ő? Hát a neve sejteti, bár ez természetesen egy név sosem bizonyosság, de a neve sejteti, és ezúttal helyesen sejteti, hogy nemesi családból származott, tehát egy felföldi nemesi családból, Szinyei Merse, ugye ez a családnév. És hát ez egy olyan família volt, ami persze nem volt jellemző minden nemesi családra, hogy irodalom, zene, képzőművészethez úgy közel állt hozzájuk. Egyébként a családfát több évszázadra vissza lehet vezetni, tehát egy eléggé patinás familiából származott. Édesapja az egyebek mellett mindenféle alispánként, főispánként szolgált, Szinyei Merse Félix, így hívták apukát, és szintén nemesi családból származott az édesapja.
Figyelj, ha már a neveknél tartunk, én valahol olvastam, hogy neki nagyon hosszú neve volt, rá is kerestem, és azért, hogy Szinyei Merse Pál apostol Kristóf Ágoston Ulrik Félix.
Így van. Ez volt a teljes neve. Ez volt a teljes neve, de ebben nincs semmi meglepő, mert ugye a nevek általában úgy alakultak, hogy oda kerültek a védőszentek nevei, a keresztapák nevei, vagy a keresztapa nevei, tehát egy név általában valamit kifejez. Például amikor szóba jön az, hogy a férfinak miért a Mária, a második keresztneve állt, Klaus Maria Brandauer, nem ez Szűz Mária védőszentje.
Aha, tehát akkor úgy kell értelmezni, hogy Szinyei Merse Pál apostol, Kristóf Ágoston Ulrik Félix.
Igen, sok benne van ebben. Nem véletlen, hogy egyes névnapok ugye többször is előfordulnak, tehát van ugye Szent István vértanú, van Szent István király, tehát van egy nyári, meg egy téli Istvánnak. Uh-huh. Ez mind ide vezethető vissza. De hát ez akár egy külön témája is lehet.
Igen. No, hát ott tartottunk, hogy nemesi család, elég nagy hagyományokkal, édesapja ugye köztisztviselő volt.
Testvér, tehát rögtön hozzá, tehát nem is tudom hány testvére volt, jól emlékszem, 5 vagy 6, meg lehet, hogy több. És nem egy olyan megszokott pályát választott, már olyan értelemben természetesen, hogy azért a nemesi családok soha feltétlenül festők lesznek, de belőle ez lett. Egy eperjesen tanult a gimnáziumban egyebek mellett, aztán pedig Nagyváradon, és aztán már fiatalon, hiszen ne felejtsük el, nem említettük, mikor született, 1845. július 4-én, épp hogy elmúlt 20 éves, sőt, még el sem múlt, amikor már beiratkozik Münchenbe a Képzőművészeti Akadémiára, ahol egyébként számos magyar festő tanult a Müncheni Akadémián.
Azt lehet tudni, hogy őt mi vitte erre a pályára, ennek a hátterét? Mert hát gyanítom, a papa, aki ugye köztisztviselő volt, főispán, meg ugye az
árnyúkozgat... Nagyváradi gimi, ahol volt neki egy tanára, nevezetesen Mezei Lajos, aki maga is foglalkozott festészettel, és itt kapta úgymond ezt a idézőjelbe fertőzést, aminek a nyomán elkezdett alkotni. És hát a kezdeti képeiben lefestette például a testvérét, így mondott, csibukkal a szájába, tehát több olyan festményt készített, ami már mutatta a tehetségét, és hát Carl von Piloty, aki ma úgy mondanád, hogy az osztályfőnöke volt, meglátta benne a tehetséget, és hamarosan indult a mindenféle mitológikus témák mellett az érdeklődés abba az irányba, hogy a természet, illetve az ember együttes ábrázolását helyezze előtérbe. De festettő faunt is, de itt már gondoljunk már most a majálisra, hogy hogyan születik majd meg ez a kép. És a majális az magában egy roppant érdekes dolog, mert hát 1867 után vagyunk valamivel, azt hozzá kell tenni, hogy az iskoláit a 60-as évek végén kénytelen volt otthagyni, tehát visszament egy kicsit a birtokkal foglalkozni, mert édesapja ismét közhivatalt vállalt. És ebben az időben ugye Magyarországon hát milyen festészeti stílus az uralkodó, hát leginkább a historizálás. Tehát ilyen rengeteg olyan kép születik, és ez tényleg kifejezetten a korra jellemző időszak, vagy a korra jellemző dolog, hogy a magyar történelem őseit festik meg, a híroszokat, a nemzetért, a hazáért küzdő embereket. Na most ehhez képest fogja magát konkrétan Finyei, és akkor megfest egy olyan képet, mint a Majár is. Tehát 1873-ban vagyunk, ugye pár évvel a kiegyezés után. És hát az a helyzet, hogy nem próbálja megközelíteni ezt a herőjükös dolgot. Vidám, szórakozó emberek ülnek ott a képen. Maradjunk annyiban, hogy a kép nem arat sikert, és akkor finoman fogalmaztam. Sem a színei, sem a témája, sem semmi. És ha ránézünk erre a képre, akkor mondani szokták, mintha megerőzte volna a korát, ugye? Tehát simán lehetne, most nyilván nem vagyok művészet történész, de ha azt mondanák, hogy francia impressionista festő korai műve, gond nélkül elfogadnám ezt első ránézésre. Tehát nem illik bele ebbe a historizáló dologba, egyébként magának a képnek is megvan az a fajta érdekessége, hogy ezt például műterembe festette. Tehát nem kint, hanem műterembe festette, és pedig úgy festette meg, hogy előre kihagyta a valakok helyét, és utólag aztán oda festegette őket.
És egyik alak ő maga, ugye?
Az egy igen, aki ott a középen fekszik, tehát az a fehér nadrágos ember, akit csak háttal látok, saját magát alkotta meg.
És hogy miért fekszik, azt is elmondta, hogy, de hát ez, nem tudom, ez lehet, hogy csak trollkodás volt, hogy ő azért fekszik hason, és ugye a fenekét mutatja, mert azokra gondolt már, akiknek nem fog tetszeni a képe, vagy ez csak egy legenda?
Ezek megint olyan dolgok, hogy ezeket lehetetlen ellenőrizni. Maradjunk annyiban. Lehet, hogy van benne egy ilyen, lehet, hogy nem, de én azt gondolom, hogy amikor ő a képet festette, nem azzal a szándékkal festette, hogy az ne tetszem. Tehát csak egy példa erre, és kiállításra vitte egy rész, másrészt oda akarta adományozni a Magyar Nemzeti Múzeumnak, de az nem fogadta el. És ez nyilván nem esett neki jól, tehát ha oda akarta adományozni, nagyon nehezen tudom elkezdeni, hogy ezt a doszkéból tette volna. Úgyhogy valószínűleg más szólhat emellett, talán inkább a kompozíció, vagy pedig az a szándék, hogy látta teljesnek a dolgot. És hát még egy dolog, ami a stílusát, tehát ez egy nem sok benne a kontúr nélküli folt, ezek a ragyogó fényelteli színek, amit a kritika egyébként abszolút negatív módon ítélt meg, tehát hogy túl élesek, és ebben a fajta időszakban, amikor az akadémizmus egészen más stílus diktált, akkor fogja magát és leteszi ezt a képet. És mondom, ez 1873-ban vagyunk, nem maradt vele sikert. És ez igaz más képeire is. Na most mindenek tetejébe, ugye egy időre meg kell szakítani a tanulmányait, tehát ugye kénytelen visszamenni a birtokra. 1872-ben tért vissza Münchenbe, és végül hozzástette be ezt a Majár is, tehát itt közel volt egy szület. Na most mindenek tetejébe még azért neki magánélete is volt, tehát megnősült, és egy Prosner Zsófia nevű hölgyet vett feleségül, akinek nagyon hosszú életet adott, 1853-tól 1954-ig élt, tehát 101 év, akárhogy is ragozzuk. És miért érdekes nekünk Prosner Zsófia személye? Hát azért, mert itt egy rendkívüli dráma bontakozik ki. Prosner Zsófia ugyanis 6 gyermeket szül Finyei Mersepálnak, egy gyermekek egy része sajnos nagyon fiatalon meghalad, diftéria áldozatai lesznek. Viszont ez a házasság, ami 1873-ba köttetett, tehát pont abban az évben, amikor a Majárissal dolgozik, hát ez sajnálatos módon válásba torkollik. Nevezetesen megromlik a kapcsolat, ebbe állítólag Finyei nehéz természete is belejátszott, valószínűleg tényleg így van, nehéz is ezt pontosan ellenőrizni, hogy ugyanis miként történt. De ha megnézzük Prosper Zsófia családját, akkor viszont egy olyan dráma bontakozik ki, amit Nagy Sándor kollégám tárcol Budapest Főváros levéltárából leginkább. Konkrétan a következőről van szó, hogy Prosper Zsófiának az édesapja Prosper Adolf arra hivatkozva, hogy a felesége, tehát mondhatni Finyei Mersepál későbbi anyósa, valaki mással tiltott kapcsolatot ápol, hát agyonlőtte az egyik barátját, egy bizonyos Máriási Eduárdot, mondvá, hogy rá volt féltékeny, más források szerint ő pusztán a hírhozója volt, és dühében lelőtte. Ezek után börtönbe került, ahol évekkel később öngyilkos lett, méghozzá úgy, hogy beledőlt egy csizmehúzóra erősített asztali késbe, így halt meg a szerencsétlen. És ezek után mi történik a búsözvegyel? A búsözvegy a lányai egyikét feleségül adja Gundelfinger Tula festőhöz, aki egyébként a szeretője volt úgy mellesleg. Ez pedig elveszi az egyik lányát, a későbbi Szinyei Merse Pálné, Puszner Zsófia testvérét egy névházasság erejéig, hogy miután, hogy ő lehessen a gyámja, és ilyen módon a vagyon kezelni tudják, majd, miután erre már nincs szükség, a hölgy elválik Gundelfinger Gyulától, és hozzám egy valódi szerelméhez, Gundelfinger Gyula féltestvéréhez. Na most, ha összerakjuk ezt az egész folyamatot, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon megfogó...
Hát egy akkori barátok közt epizódot össze lehet hozni ebből a...
Hogy finom legyek... Össze, és ehhez még azt is hozzáteszük, hogy egyébként a szerencsétlen férj öngyilkosságát megörökítő Fest Imre pedig először is élete első szerelmének lányát vette feleségül, aki aztán a gyámfiával lépett le tőle, akkor azt gondolom, hogy a régen minden jó volt, az úgy megborulni látszik. Na most ez a dolog viszont nagyon megviselte Szinyei Mersét. Tehát itt most hosszan be lehetne abba menni, hogy milyen családmodellt hozott magával a Proxner Zsófia, korán sem mellékesen a Lilruhásnő modellje. Tehát ugye a feleségét festette meg, aki egyébként mármint a feleség írt is erről konkrétan. Tehát azt írja, hogy az első gyermekünket vártam, úgy ültem modellt otthon járni én a lila tatuta ruhában. Persze nem kinemezőn ültem modellt, az Pali kívülről tudta, ez szerintem nagyon fontos mondat. Tehát a legtöbb szabadtéri festményét műterembe csinálta. Ez nagyon jellemző rá. Minden fűszálat, minden sárga kikericset ismert, a lila, a sárga és a zöld szín finom hármas hangzatától beszélt akkoriban folyton. Nekem már a könyökömön jött ki, mert bent a műteremben is fárasztott a modellülés, a fiam gyorsabban fejlődött, mint a kép, a lila ruha szűk volt, szorított, terhes volt jönös a röld, talán azért egy kicsit szenvedő az kifejezésem a képen. De hát ugye ez egyik legismertebb képe neki. És hát emlékezünk arról, hogy a röld aztán valóban 101 évet élt. Viszont visszatérve Szinyei Merse Pál sorsához, az a helyzet, hogy nagyon-nagyon megviselte a válás, és hiába festett közben, folyamatosan megfestett például a pacsirtát, szintén az egyik legrealistább képe, azt is negatív kritika fogadta. Túl hangsányok a színek, és így tovább, és így tovább. És az egésznek az lett a vége, hogy azonban 1887-ben elvált a feleségétől, aki magával vitte a gyermekeit, akkor gyakorlatilag egy jó időre egész egyszerűen visszavonult a festészettől. Abba hagyta. És 1894-ben a millennium előtt pár évvel Zempléni Tivadar látogatja őt meg, és biztatni kezdi, hogy kezd el újra. És a legszerencsésebb időpontban történik mindez, hiszen közeleg a millennium, és amikor 1896-ban a Műcsarnok millennium kiállításán Szinyei Merse Pál is megjelenik a munkáival, tehát úgymond visszatér a porondolajú 10 év szünet után, akkor viszont hatalmas sikert adott részben maga a festés, hát a járist is elismerik.
Mi történt közben? Mi változott, hogy 20 évvel korábban még abszolút negatív volt mindenki, és utána...
Azt hiszem a közézés. Közeledik a 20. század. Közeledik a modern világ. Tehát ugye itt említettük azt, hogy nagyon úgy fest, hogy ő megelőzte korát. És az, ami, hát az úttörők sorsa az nem mindig egyszerű, ezt tudjuk. És most nem a ifjúsági mozgalomra gondoltam. De amikor valaki hoz valami újat, ugye Adi, a szimbolista költészet is tovább, akkor teljes meg nem értés fogadja, de közben fölnő egy másik nemzedék, amelyik már egy másik világot képvisel, amelyik a másik szemléletet képvisel. És ez történhetett meg, hogy ahogy telt az idő, lassan, de biztosan egészen másképp kezdtek ránézni. Ne felejtsük el, 1873-1896, 23 év, azért az egy nemzedéknyi idő, ugye?
Igen.
És a századfordulón vagyunk. És itt a kezdetét veszi egy kései karrier, ha lehet ilyet mondani, mert Szinyei Merse Pál, lehet, hogy a sikerei hatására, lehet, hogy nem a sikerei hatására, de még országgyűlési képviselőnek is megválasztják. 1905-től az országos mintarajziskola igazgatója lesz, és akkor visszatérve megint arra, hogy mi változhatott. 1907-ben ő az egyik alapítója, a Magyar Impressionisták és Naturalisták köre, rövidítve a miénk alapítója. Az 1870-es években elég nehéz volt elképzelni a Magyar Impressionisták és Naturalisták körét, viszont ugye a 20. század elején már azért működő képes a dolog. És jönnek a nemzetközi sikerek. A Majár is 1901-ben Münchenben nagy aranyérmet nyer az ottani kiállításon, előtte a Hóolvadás című, valóban a természet megfestett képével, azt nem műterembe csinálta állítólag, 1900-ban Párizsban nyer, 1911-ben Rómában nemzetközi művészeti világkiállítás, 19 művek külön teremben szerepelő, pedig nagy díjat kap. Tehát azt gondolom, hogy ha későn is, de utolérte őt, úgymond, kora. És hát megélhetett még olyan elismeréseket, hogy 1914-ben a Szép Mőszti Múzeumban megnyitották a Szinyei termet.
És a magánélete az rendeződött utána?
Hát olyan értelemben rendeződött, hogy nem műsült meg újra. Valószínűleg, ahogy mondani lehet, a munkában lelte meg az örömét. És hát Trianont ugye már nem érte meg. Ugye a világháború végét azt még igen, de ugye 1920 nyarát azt már nem. Sőt, és végig is festett, tehát 1918-ban datálható az utolsó ismert képe, amit Csend címmel festett meg, viszont akkorra már betegeskedett, és visszavonult a birtokra Jernyére, itt érte őt a halál, ugye 1920 február 2-án.
Nekem az is feltűnt, hogy az utolsó éveiben már nagyon gyakran volt témája a Balaton.
Fonyódon volt egy időben, tehát ez egy fontos dolog, hogy 16-17-ben, ha jól emlékszem a dátumra, Fonyódon töltötte az idejét, és ez a Fonyód az igen jó hatással volt rá. Így van, 16-17, és egy 9 képet festett itt, és ugye ha belegondolunk a fonyódi panorámába, ahogy ott lengézünk ugye a túloldalra a Badacsonyra, és itt említsük meg Szaploncai Manu nevét, akinek köszönhető a fonyódi villatelep kiépítése, ha már szóba jött, akkor itt érte őt ez a Balaton islet. Hát azért mégiscsak egy hosszabb, relatíve hosszabb időt eltöltött itt. Egyébként pedig a témáinál maradva, az impressionistákra sokszor szokták mondani, hogy az emberre mérsékelt figyelmet fordítanak. Hát őt azért nem nevezni egyedegyben impressionistának természetesen, de azt minden lehet rámondani, csak azt nem, hogy az emberi alakokra nem fordított volna figyelmet. Tehát a testvéreitől kezdve mindenkit megfestett, és kiváló portréfestő volt. Van a Szerelmes pár című képe, ugye, gondoljunk a Hinta című képén, ami szintén emberek, ahogy említettem, Szinyei Mársa Zsigmond Csibukkal, a fia, a testvére, aki egyező belsőházásra úgy néz ki, mint egy török úri ember, egy piros feszerű sapkával a fején, de ez az ő testvére, egy korai képe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is az embert helyezte a középpontba, és nagyon szerencsés dolognak érzem, ezt nem bízom elégszer hangoztatni, hogy nagyon sok művésztársával ellentétben őt azért utól érte az ismerés. Jókai Móra szokták mondani, hogy a magyar irodalom talán egyetlen olyan első rangú alkotója, aki abban az anyagi megbecsülésben élt, amit megérdemelt volna, és ezt kivételként szokták emlegetni. Hát Szinyei Merse Pálnál azért szerencsére azt lehet mondani, hogy nem is irodalom már volt, de minden esetre a maga kora elismerhette a kicsit későn is. És így 100 év elteltével a népszerűsége töretlen, hiszen hát így jól sorolódtak fel a képeik, amiket ma is azt gondolom, hogy jószerűen mindenki ismer.
Így van. Nagyon szépen köszönjük, Csaba.
Hát nincs mit. Én egy valamit kívántam volna neki utólag egy boldogabb magánéletet, de hát igen, látom, hogy a 19. század sem volt jobb a Deák Mivásznál, hogy finom legyek, és talán még egy mondatot, ha megengedtek itt. Szeretnék egy olyan dolgot mondani, ami nem kifejezetten a műsorhoz kapcsolódik, csak ha már a történelemről van szó, hogy február 2-án meghalt a Magyar Történettudományi egyik legjelesebb képviselő, 84 évesen Péter Katalin kollégám és tanárom, és engedelmetekkel én szeretnék megemlékezni róla. Ha valaki akar kiváló, elfogulatlan és nagyszerű stílusban írt történelmi munkákat olvasni, hát az ő munkáit ajánlom a figyelmébe bárkinek.
Hát, okay. Köszönjük szomorúan szépen. Hallottuk, és akkor részvétünk.
Gyönyörű és teljes élete volt, így gondoljunk rá.
Jó. Nektek. Köszönjük még egyszer, Csaba.
Szerbusztok.
Szerbusz. Katona Csaba történésszel emlékeztünk meg a kereken 100 éve elhunyt Szinyei Merse Pál festőművészről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.